Jó napot kívánok hallgatóinknak, ez itt a Jelen Podcast sorozata Európáról. Adásunkat a Mérték Média elemző műhely és az Oktatás Alapítvány támogatta. A Jelen és a Progress Alapítvány együttműködésében Szegvári Péter, Tóth Ákos, Tóth József, Tüttő Kata és Zongor Gábor egy beszélgetés során azt járta körbe, hogy a 2024-es választások milyen politikai tendenciákat jeleznek az önkormányzatok működésével kapcsolatban. A szabadság kisköreiként apostrofált önkormányzatok vajon az országos politikával szemben is ellensúlyt képeznek-e ma Magyarországon? Az Európai Uniós források elmaradása milyen hatással van az önkormányzatok lehetőségeire? Van-e módjuk a hazai érdekérvényesítés és az Európai Uniós lobbizás keretében ezen a helyzetben valamelyest javítani?
Arra gondoltunk, hogy érdemes a június 9-i választás után most már tapasztalatok birtokában is arra egy kicsit kitekintést tenni, hogy vajon hogyan változott a választások után a világ, mi lett az alakuló ülések után a tapasztalat. Egyáltalán történt-e váltás a tekintetben, amit sokan vártak, hogy új politikai mozgások voltak. De ebben a jelenben is majd Ákost fogunk először kérdezni, azért a statisztikai adatok azt mutatják, hogy továbbra is a 10 000 lélekszám alatti településeken 70%-ban függetlenek lettek a polgármesterek, és érdekes, hogy még a 10 000, 3 000 és a 10 000 lélekszám alatti közötti településeken is a polgármesterek 60%-ban függetlenként vagy civil támogatottként jelentek meg. Mi lehet ennek az oka? Az-e az oka, hogy utálják az emberek a pártokat, vagy az lehet az oka, hogy kis településeken nem kell annyira pártosodottnak lenni? De azért érdekes az is, hogy ezután, hogy így ezek a statisztikai adatok megjelentek, én választás napján sajnos önkínzásból Mráz Ágostont hallgattam, aki azt mondta, hogy ha felvázoljuk a választási térképet a megyék viszonylatában, akkor 2026-ra meg lehet jósolni, hogy a Fidesz győzni fog, mert hogy ez is azt mutatta, hogy a Fidesz győzni fog. Vajon tényleg így lehet ezt megítélni? És még itt egy kicsit, azt már mindenkitől kérdezem, hogy vajon az igaz-e, hogy elkezdődött egy dezertálás is a pártokból, abban az értelemben, hogy Őrsi Gergely is azt mondta, hogy ő inkább szeretne egy kommunitás alapú településnek a vezetője lenni, mint egy párt központ által vezérelt helyi politikus. Hát Tóth Józsefről meg már régóta tudjuk, hogy jelöltjei mind országgyűlési képviselőként, mind most is Tóth József jelöltjeiként jönnek, bár nem tagadta meg azt, hogy egyébként hova tartozik, de a személyiségnek azért óriási szerepe van. Itt még mielőtt itt rámegyünk, hadd kérdezzem meg, ki ismeri az országgyűlési képviselője nevét? Oké. Okay. Ki ismeri a megyei közgyűlés elnökének a nevét? Nagyon. Ki ismeri a önkormányzati képviselőjének a nevét? Ez már elég sok. És ki ismeri az önkormányzati polgármesterének a nevét? Na hát ugye ez megint csak azt mutatja, hogy óriási jelentősége van annak a személyiségnek. Most már nem csak a közvetlen választás miatt, hanem amiatt is, hogy valóban a polgármester meghatározó. Ákos, te mit tudsz mondani, hogy mit mutatnak az adatok?
Először is jó estét kívánok mindenkinek, és csak szeretném jelezni, hogy én itt egyfajta kakukktojás vagyok, tehát olyan szakemberek között ülök, akikhez az én közigazgatási fölkészültségem nem hasonlítható semmilyen szinten, bár jó volna ebben hinni, de ez nem így van. Viszont két olyan ember is ül itt, aki már fiatal korom óta fölvértezett bizonyos szaktudással, Szegvári Péter az egyikük, illetve Zongor Gábor a másikuk, mindkettőjükkel volt szerencsém közvetlenül is dolgozni, még annak idején a Népszabadság szerkesztőjeként. De, hogy a kérdésre válaszoljak, ugye a mi tapasztalatunk az, készültem, tehát megpróbáltam kiírni a kollégám, a Forrás Kutatóintézet alapítójának a tanulmányából bizonyos adatokat, tehát a hazai települések 77,6%-a az független polgármesterek irányítása alatt áll. Ez jellemzően kis települések, tehát 2,5 millió ember igazgatásáról van szó. És a 10 000 alatti települések 51,7%-a és így alakul, ami azért szerintem egyfajta elmozdulás. Ugyanakkor azt sem szabad elhallgatni, hogy a Fidesz igenis szerintem nagyon erős vidéken továbbra is, bár érezhető egyfajta olyan típusú mozgás, ami szerintem a Jobbikra volt jellemző korábban, és ez a Tisza párt irányába mozdul el. Ugyanakkor lehet érezni azt, hogy a volt fideszes polgármesterek is inkább próbálnak közelíteni ahhoz az eddig a baloldalra inkább jellemző folyamathoz, hogy próbálnak a pártjuktól elszakadni, és én szerintem az is jól kimutatható, hogy a korábbi fideszes polgármesterek lettek most civil, illetve független jelöltek. Ugyanakkor a kis településeken én azt gondolom, hogy a választókörzeti elnöki rendszernek, fideszes elnöki rendszernek a következményeképp továbbra is iszonyatosan erős a függés. Majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog elmozdulni 2026-ig. Nekem az az érzésem, hogy ez a mostani átalakítása az iparüzési adónak, illetve ez a járási program, amit Navracsis Tibor kitalálja a jövő évre, az pontosan ezt a függési rendszert hivatott elősegíteni és erősíteni tovább.
Igen, Tóth Juskát fogom kérdezni azt, csak fordítsak. Elsősorban azt, hogy változott-e a világ ahhoz képest, hogy 90 és 94 között még közvetetten választottunk magunknak csillagot, polgármestert és főpolgármestert is, nagyobb településeken is. És azzal, hogy most már közvetlenül úgy érzem, hogy azért csak előtérbe helyeződött a személyiség, és valamilyen módon ezzel a nagyfokú legitimációval mégiscsak erősödött ez a pozíció. Egyrészt ezt szeretném kérdezni, hogy ezt hogy érzed, bár már utaltam rá, hogy erőteljes ez, de a másik, ami izgalmas kérdés még, hogy vajon adekvát-e az a rendszer ezzel a közvetlen választással, és nem okoz-e nehézséget néhány településen, hogy adott esetben a képviselőtestület pedig nem ugyanolyan többségű, mint a megválasztott polgármester, akkor itt hogy lehet ebben az együttműködő vagy kohabitációs rendszerben úgy dolgozni, hogy a polgármester a nagy legitimációval rendelkező és többséggel rendelkező polgármester a programját meg is tudja valósítani?
Hadd kezdjem messzebbről a dolgot, és először nem a kérdésre válaszolok.
Ugye, gondoltam, hogy is arról beszélsz, amiről akarsz.
Ugye június 9-én volt az, amikor az Európa Parlamenti választással összevonták az önkormányzati választást. Magyarországon a helyzet az, hogy a népnek, a választópolgároknak, az embereknek a agytalanítása az elmúlt 14 esztendőben az folyamatos volt. A második ilyen dolog, hogy én azt mondom, hogy a politikai epilepszia korszakát érjük, mert beteges korszakban vagyunk, ezt be kell vallani. A második ilyen dolog, alapvetésem, hogy a gazdaság olyan helyzetben van, hogy a gazdasági rossz helyzetet mindenfajta pótcselekvéssel vagy egyéb dolgokkal el akarják fedni. A harmadik ilyen alapvetésem nekem az, hogy 2010 óta minden intézkedés az a hatalmat szolgálja. Legyen az gazdasági, társadalmi, szociális, egészségügyi, bármilyen kérdés, pontosabban a hatalom megtartásának a célját szolgálja. Ezért azt mondom, hogy ez a választásnak az ilyentén való összevonása, lebonyolítása is a hatalom megtartásának a érdekét szolgálta és szolgálja. Ez alapmegközelítésem, és ennek a figyelembevételével kell minden dolgot elemezni, mert nagyon éles cezúra húzható 1990 és 2010 között, és 2010-től napjainkig. Tehát próbáltunk a önkormányzatiság európai kartájának megfelelni 1990 és 2010 között, míg 2010-től kimondottan csak a hatalom megtartásának a célja jelenik meg, nem csak a gazdasági, nem csak a társadalompolitika, hanem az önkormányzati szférában is. És ez meghatározza a helyzetet és a dolgot, és az önkormányzatok mai viszonyok közötti helyzetet. És hát itt szakemberek elmondják, tudós emberek elmondják, hogy ugye Itt a lényege az, hogy ma mai önkormányzati rendszer az nem felel meg az európai önkormányzati chartának. Ez alapmegközelítés, és ezért nem is beszélhetünk arról, hogy klasszikus és még a elképzelt önkormányzati viszonyoknak is megfelelően. Tehát maga az önkormányzatiságról, ha beszélünk, akkor úgy gondolom, ezt el kellett, hogy mondjam, elnézést. Én is hoztam egy papírt, ennek, ami azt mondja, hogy a Magyarországon a választás eredményeként a régi polgármestereknek a száma az 2268, és az új polgármesterek száma az 910. Tehát majdnem hasonló az az adat, amit a Ákos mondott itt az előbb, tehát 71,4%-át választották újjá a polgármestereknek. Most ebben is kell úgy külön kategorizálni, hogy a nagyobb publicitást a nagyvárosokba kapott az elmúlt időszak, Győrtől kezdődően Budapestig, míg a kisebb települések azok kevésbé kaptak ilyen értelemben publicitást. Tehát az, ha most nagy statisztikai számokat veszek, akkor azt mondom, hogy a önkormányzatoknak az 5-10%-ában okoz gondot, amikor nem azonos típusú a polgármester és a képviselő testületnek a összetétele. Ez az első ilyen. Tehát az mindig nagyobb publicitást kap, mint a másik 90%. A kérdésre válaszolva én azt mondom, hogy a polgármesterek közvetlen választása az nagy legitimációt kap hozzá. Többször beszéltünk személyesen, meg más fórumokon is róla, hogy bizony az önkormányzati törvény és a hatáskör és a jogkör az nem lett hozzáigazítva a közvetlen választáshoz. De viszont nagy legitimitást ad az a polgármesternek, és hogyha tud, és van példa arra, hogy tud harmonikusan is dolgozni, még ellent, hogyha többségben van az ellenzék is, hogyha nem pártérdekeket kívánnak szolgálni. Viszont 2010 óta az önkormányzatokban inkább pártdelegáltak vannak, mint a város érdekeit, vagy a település érdekeit. Most a városi szinten, mondom én, fölfelé szolgálnák. Tehát ilyen értelemben a kérdésre válaszolva jó, én a közvetlen választásnak és a közvetlen polgármester választásnak a híve vagyok, de viszont ehhez kellene igazítani az egyéb rendszereket.
Köszönöm, én egyetértek vele, és a bevezetőd nagyon fontos volt. Hadd utaljak arra, itt a másik reklámhelye, Progress tanulmánykötetet szerkesztett Ág Attila, Magyar Zsákutca az Európai Unióban. Én magam írtam itt az önkormányzati autonómia végveszélyben címmel egy tanulmány, amiben ugyanerre a következtetésre jutunk, hogy gyakorlatilag a 90-től 2010-ig tartó idealizált önkormányzati rendszerben, ahol az autonómia egy elképzelt idea szerint épült, 2010 óta a NER-ben egy látszat autonómiáról beszélhetünk csak, és hát majd a végén lesz ilyen kérdésem, ezt most elárulom, lehet fejben készülni, hogy lehet ebből kitörések akár 2026-ra majd vagy sem. De Gábor is sokszor írt erről. De igazán, hogy mutassuk azt, amiről beszéltél, a választások változtatását. Laki László azt mondta egy nemrég megjelent kötetében, hogy Magyarországon a polgárok nem a jog uralma, hanem a parlamenti többség uralma alatt vannak. És sok példa van arra, hogy a jogállam helyett, vagy a rule of law helyett a rule by law, a joggal való szabályozás vagy uralom gyakorlat érvényesül. Én magam nem is az összevonást tartom ilyennek, mert annak még lenne értelme, hogy az európai parlamenti és a helyi önkormányzati választásoknál az uniós polgár ott a jogok címzetje, tehát hogy egy ilyen legyen. De az a technika, amikor háromszor, vagy utólag kiabálom be, amikor már létezik egy választás után egy testület, hogy meg fogom rövidíteni a te mandátumodat, ez egyáltalán nem egy jogállami rendszer. És ez okozott is szerintem problémát abban a három hónapban, amikor megválasztottak új testületi tagokat, és a régiek még már nem voltak terítéken, de még inkább izgalmas volt, hogy megváltoztatták a fővárosi választási rendszert is. Az se tetszett a Velencei Bizottságnak, mert jóval egy éven belül volt a választás előtt, de ez is csak azt mutatja, hogy ez meg a ugyancsak a rule by law elve szerint az uralom fenntartásáról szól, mert látták a közvélemény kutatások eredményeit, hogy a polgármesterek, akik alkották ugye a többségét a 33 testületnek a 9 fős listás mellett, nem biztos, hogy mind fideszes lesz, hogy ezzel nem biztosítható a többség. És azzal, hogy megváltoztatták a listás választásra a választási szisztémát, az volt az elképzelés, hogy akkor teljesen mindegy, hogy ki a főpolgármester, ha a közgyűlésben többséget érjünk el, akkor tulajdonképpen ezt meg lehet valósítani. Itt igazán, Kata, az lenne az egyik kérdésem, hogy te hogy látod, hogy hiányoznak a polgármesterek a testületből? Tehát 90 óta azért mindig volt valamilyen kerületi vagy területi képviselet a fővárosban. Most a listás választással gyakorlatilag ez eltűnik, vagy csak hát azzal a három kivétellel, aki egyben polgármester is és fővárosi közgyűlési tag, hogy lehet-e ennek negatív következménye, de téged is kérdezlek, hogy lehet-e ezt valahogy pótolni, hogy ez nincs ma ilyen értelemben. A másik pedig, hogy ebben az értelemben a fővárosi közgyűlés működésében azért mégiscsak kiderül, hogy kiszolgáltatott a főpolgármester abban az értelemben, ha nincs többsége. És nekem déjà vu érzésem van, mert 90-ben volt ilyen, hogy nem volt meg a főpolgármesternek a többsége, és mégis tudott valamilyen módon együttműködni dolgokkal. Én hallgattam 2 hónappal ezelőtt Magyar Péter ATV-s beszédét arról, amikor Szőlősi Györgyinek arról beszélt, hogy majd ügyek mentén fogunk dolgozni. És amikor rákérdezett, jó, de akkor ez milyen koalíciós együttműködést jelent? Azt mondta, hogy miért maga még nem hallott olyat, hogy a közgyűlés elfogadjon költségvetést egyhangúan? Persze, majd meglátjuk, hogy mi lehet ebből, de téged tényleg kérdeznek, mert ott ülsz, látod, hogy elképzelhető, hogy egy ilyen kiszolgáltatott helyzetből ki lehet jönni valamilyen módon. Tehát az egyik, hogy a közgyűlés összetételét te hogy értékeled, másrészt, hogy itt fölülírhatja-e az országos pártpolitikát, a helyi politikát?
Jó sok minden van. Meg reflektálok is arra, amit a többiek mondtak, meg amiről beszélgettünk. Ugye hát nekünk törekedni kell arra, hogy ez a dolog működjön. Nyilván el tudom képzelni. Nem tudnám elképzelni, akkor nagy bajba lennék, de hát az én fantáziámban nincsen baj. Ugye én is régóta ülök a közgyűlésben, 2002-ben lettem először képviselő, ugye 66 tagú közgyűlés volt, tisztán listás választása voltak, polgármesterek, ugye akkor sem volt meg a területi elv, vegyes volt az összetétel. A közgyűlés mindenhogy tud dolgozni, tisztán listás képviselőkkel tud dolgozni, polgármesterekkel, nem ezen múlik. Tehát ma az önkormányzatiságnak nem ez a legszűkebb keresztmetszete, hanem az, hogy gyakorlatilag nincs már önkormányzatiság. Miért nincs önkormányzatiság? Sok okból. Ugye nekünk a legfájóbb, hogy már rég nem marad itt annyi adóbevétel, amiből a várost működtetni lehet. Tehát nagyon izgalmas hallgatni embereket, hogy beszélgetnek arról, hogy ki milyen gyalogos hidat, meg alagutat, meg hévet, meg metrót, meg kacsalábon forgó palotát szeretne, miközben ma a fővárosi önkormányzatnak arra sincs gyakorlatilag elég forrása, hogy a közvilágítási számlát kifizesse. Tehát ugye a valóság, meg a valóságsónak már lassan metszete sincs. És ugye nagyon-nagyon nehéz így politizálni. 2002-ben egy kicsit más világ volt. Kevesebb volt a valóságsó, és sokkal több volt a valóság. Az önkormányzatnak még volt annyi bevétele biztosan, amiből működni tudott, és még volt annyi lehetősége, hogy még fejleszteni is. Tehát voltak érdemben fejlesztési kérdések. Ugye ma hol tartunk? A szabályokat, hogy választják a testületet, bármikor átírhatja a kormányzat. Hogy itt közérdek megjelenik-e a szabályok átírásában, nem találkoztunk ezzel, nem voltunk, és én nem voltam annál az asztalnál, ahol döntöttek a szabályok többszöri átírásáról, hogy miért születtek ezek, de nem sikerült közérdeket ebben találni, tehát nyilvánvalóan is azt feltételezem, hogy ez a hatalom érdekeit szolgálta. Ugye gyakorlatilag a Covid óta magyar közlönyből tájékozódunk, városvezetők, hogy mi a feladatunk, milyen feladatunkat vonják el, és milyen pénzünket vonják el. Tehát gyakorlatilag semmilyen kiszámíthatóság nem marad. De tényleg a legfájdalmasabb az, hogy budapestiek által befizetett adóbevételekből gyakorlatilag semmi nem marad a város. Semmi. És van az ábrándozós szekció, meg van az, hogy itt van egy csomó feladat, ugye? Ha csak megnézem a vízszolgáltatást, akkor nem megyek el messzire. Ugye? Van 2000 kilométer olyan vezeték Budapesten, ami a műszaki élettartama végén van. 2000 kilométer. Senki nem gondolkozik róla, hogy hogy lesz itt vízszolgáltatás még 30 év múlva. A polgármesternek szerintem önmagában az nem izgalmas, hogy van egy csomó független polgármester, mert ez így volt régen is. Ugye, hát kis településen nem sok értelme van ennek. A nagyobb településeken, ahol nagyobb hatása van, ott ugye mi a veszélye annak, hogy valaki elmegy ebbe a civil irányba? Ugye zajlik az önkormányzatiság felszámolása. Gyakorlatilag önkormányzati érdekegyeztetés, mint olyan, nincsen. Vannak önkormányzati szövetségek, de sok szövetség van. Hatása, a döntéshozatalra gyakorlatilag nulla. Nulla van. Van egy csomó szövetség, de semmit nem tud befolyásolni. Ugye ahhoz, hogy azért az embernek legyen egy reménye a jövővel kapcsolatban, hogy ez egyszer majd megváltozik, ahhoz azt kellene látni, hogy vannak olyan pártok, akik kormányozni szeretnének, mert civilek nem tudnak kormányozni. Mert ugye ez ellentmondás lenne. Ha vannak olyan pártok, akik kormányozni akarnak egy országot, akinek van egy elképzelése az önkormányzatiságra. De ahhoz azért ezt a munkát el kell végezni. És ugye az önkormányzatiság több mindenről is szól. Azon túl mindig elmondom, hogy nagyon fontos demokrácia tartalékok Magyarországon. Tehát egy olyan országban, ahol éppen a kormányzat ezt felszámolja, szerintem nagyon fontos, hogy vannak emberek, akinek még van emléke arról, hogy hogy kell működtetni egy demokráciát. Mert emlék nélkül, gyakorlat nélkül ezt nagyon-nagyon nehéz lesz újjáépíteni. Azért is nagyon fontos, mert az önkormányzatok egy olyan terület, ahol egy politikus meg tudja mutatni, hogy ő azt csinálja, amit mond. És szerintem ez is nagyon fontos ebben a valóságos világban. Azt is meg tudja mutatni egy progresszív politikus, hogy a kormányzati propagandával ellentétben, amit képvisel mondjuk klímaváltozás ügyben, részvételiség ügyben, lakhatás ügyben, szociális ügyekben, az a valóságban létezik, működik, és egyébként egy jobb város lesz miatt, és a város lakó is boldogabbak lesznek. Tehát ugye ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Ha elszigetelődnek ezek a polgármesterek, azért, hogy a mát túléljék, és elmennek független civilbe, ezzel a jövőt adják föl. Tehát én szerintem nem szabad, és azt sem mondjuk már, hogy ha valaki párt, akkor ő nem elkötelezett a településén. Tehát ha egy párthoz tartozik, akkor ő már nem lesz, neki nem a települése a fontos. Hát dehogy nem. Hát hogy akik az önkormányzati politikusai a pártoknak, azok pont, hogy elkötelezettek, csak ugye van egy sokkal nagyobb tudás mögöttük. Van egy hálózat mögöttük. Én bármikor föl tudom hívni Tóth Józsefet, aki lassan 30 éve vezeti a kerületét. Ez óriási érték. Tehát az ember egyedül van, ugye mi láttuk a Covid-ban is, hogy milyen fontos az, hogy az ember mellett vannak más településen vezetők, akiket föl lehet hívni, hogy ilyenkor mi történik, ilyenkor mit kell csinálni. Meg lehet beszélni dolgokat. Még fontosabb, hogy legyen a nemzetközi térben is ilyen. Tehát amikor az ember fel tudja hívni a bécsi polgármestert, meg a barcelonai polgármestert, az az egyébként még legalább annyira értékes. De szükség van ezekre a hálózatokra. A politika nem egy magányos műfaj, a kormányzás meg nem létezik ügyek mentén, ez nem létezhet. Ami nekem fájós minden statisztikából hiányzik, hogy ami nem változott 90 óta, nincsenek nők a politikában. Mindig az volt a mondás, hogy ahogy megyünk lejjebb, így, ahogy kevesebb a pénz, kevesebb a hatalom, ott több a nő, de ez nem igaz. Kis településen sincsenek nők a politikában, nagy településen se, a fővárosban és a 23 kerület plusz fővárosi önkormányzat, 2 nő van a 24 megválasztott polgármesterből. Szerintem szuper, hogy közvetlenül választjuk Budapest főpolgármesterét, mert ha nem, akkor most nem tudnánk, hogy a budapestiek kit bíztat meg a város vezetésével, befejezem most, bocs.
Nem, nagyon fontos dolgokat mondtál, főleg azért, mert azt gondolom, sokan vagyunk úgy, akik árgus szemekkel figyelik a önkormányzatok működését, és ha 2026-ra gondolnak, akkor arra is figyelnek, hogy vajon melyik párt az, vagy melyik politikai közösség az, amelyik mást akar mondani az önkormányzatokról, mint ez a mostani kormányzat. És majd Gábor, ezért is kérdezlek, mert a komitátusznál próbáltunk ugye rákérdezni a pártokra még most a választás előtt, hogy meséljenek arról, hogy mit gondolnak az önkormányzatokról, majd Gábor elmondja, hogy milyen eredménnyel sikerült ez. És hát különösen majd azt is mondd el még, hogy a megyei önkormányzatok tekintetében te hogy látod, változott-e valamit a világot sem?
Igen, hát a pártok önkormányzati programjait próbáltuk fölmérni a 2022-es országgyűlési választásnál. Hát amelyik pártnak nem volt programja, ott könnyű volt fölmérni, tehát ha folytatjuk, akkor folytatjuk. Tehát ott nem volt semmi, ott volt a nagy összefogás, Zsosdi, elég vegyes volt az önkormányzati része a történetnek. Ami engem meglepett, az a két farkú kutya párt volt, mert ők meg beszámoltak arról, hogy mit csináltak az előző 4 évben. Tehát ilyennel más pártnál nem találkoztam, de nagyon gyér volt az önkormányzatok kapcsán való mondása a többi pártnál is. Na most, ami a megyéket illeti, ugye az közismert, hogy most már egy megyei lista van, tehát nincs település nagyság szerinti differencia. Egy megye vagy vármegye az egy lista, a megyei jogú város az nem tagja a megyének, tehát az ottani polgárok nem szavaznak, és gyakorlatilag a Fidesz mind a 19 megyében nyert, egyedül Pest megyében nincs meg a többsége. Ugye azt tudjuk, hogy a Tisza párt a megyékben nem indított még listát, tehát ilyen értelemben nincs benne a megyében, tehát azt lehet mondani, hogy a Fidesz uralma megvan, tehát 60%-a a képviselőknek az fideszes. Jelentős változás van a Mi Hazánk tekintetében, ott 19-ben országosan volt 8 képviselője, most van 62. A DK stagnál, a Momentum kicsit javított, főleg Pest megye vonatkozásában, ott 10 mandátumot szereztek Pest megyében, tehát a második frakciója a Momentumnak van. És hát itt a Szocialista Párt helyén tulajdonképpen a kulcstalanság az kifejezi a megyegyűlési választási eredményt is tökéletesen, mert a Szocialista, a Mi Hazánk és a DK mind a 19 megyében indított listát, a Momentum az 2 megyében nem. A szocialisták 12 megyébe tudtak listát elíteni, 2 megyében megpróbáltak, de nem sikerült, és összesen 1 mandátumot szereztek Borsod megyében. Tehát a szocialista párt a megyegyűlésekben gyakorlatilag nincsen jelen. Ennél ugye az LMP egyen jobb helyzetben van, mert ott neki egyetlen egy mandátumos sincsen. A két farkú kutyapárt egy megyében indított listát, Fejér megyében ott szerzett 2 mandátumot, és a Jobbiknak van még 2 megyében mandátuma. Tehát ez a helyzet, de ugye összevont választás volt, tehát ilyen értelemben véve érdekes, hogy hogyan szavaztak az emberek az adott megyében az európai parlamenti listákra, és hogyha ezt nézzük, ezt a fajta összevetést, akkor azt lehet mondani, hogy a Fidesz a önkormányzat, megyegyűlési választási szavazati arányait összevetjük a európai parlamenti szavazati arányokkal megyéknél, akkor a legkisebb különbség, mindössze 2% az Somogy megyében van, tehát ott majdnem ugyanannyit kapott a Fidesz európai parlamenti listája, mint a megyegyűlési választás, és a legnagyobb különbség az Csongrád, Csanád megyében van, ott majdnem 10% a differencia, és hát ahogy a Tisza párt szerepelt, az arányosan figyelembe lehet venni a Fidesznek a szavazatai tekintetében. Tehát a Tisza párt és a Fidesz közötti különbség az 6% és 27% között mozog. Katának a nők a közgyűlésben felvetésére azt tudom mondani, hogy teljesen egyetértek ezzel a dologgal. Már eleve, ugye megnéztem a jelölteket is, hát a hölgyeket többnyire olyan helyre rakták a pártok, ahol nem volt esélye a mandátumhoz. Tehát arányában több volt a jelölt, mint a tényleges képviselő. Képviselők azok az összmegyei közgyűlési tagoknak a 13%-a nő. Ebből a szempontból a DK a legjobb, ott 25% az arány, és a Momentumnál 14, a Fidesznél 13. Tehát a Fidesz átlagot hozza, de van 4 olyan megye, ahol nincs fideszes hölgy a közgyűlésben. Tehát tökéletesen egyetértek, és a nők részvételének a hiánya, az súlyosan rányomja a bélyegét az önkormányzás hiányára. Mert azt tudom mondani, hogy ahol női polgármester van, vagy a testületben több, főleg a kicsiknél érzékelhető, egészen másképp, tehát nem depresszív, nem a kocsmában tartja a kihelyezett fogadóórát, hanem azon töri a fejét, hogy hogyan lehet pályázni, tehát egészen más életminőséget tudnak hozni. Tehát ezzel is adós a magyar politikai élet, és ezért valamennyi politikai erő szerintem súlyosan felelős.
A Katánál egy kérdést tettél fel. Én azt mondom, hogy az egész rendszernek, és itt önkritikus vagyok, a én hibám is, mert voltam 3 cikluson keresztül országgyűlési képviselő, hogy nem rendezte Budapest és az állam viszonyát. Tehát én azért örültem a közfejlesztések tanácsának, mert ezt hosszú távla és ciklusokon keresztül rendezni kellett volna. Volt szándék erre még a 90-es évek elején, de hosszabb távon Budapest életét, sorsát, ez a hosszú távú terv, megállapodás, vagy bármi ezt rendezhetné, és ez az első. A második dolog pedig az, én voltam itt a Belvárosi Szabad Egyetemen, akkor is elmondtam az én koncepciómat, vállalom egyedül. Én azt mondom, hogy a polgármestereknek tagjaiknak kellene lenni a közgyűlésnek, de ne legyenek többségbe a polgármesterek. Tehát nekem ez volt akkor is, nem 66, hanem 41 néhány taggal tudna működni akkor a közgyűlés. Tehát a területi képviseletet így lehetne biztosítani. A harmadik, akkor mi jó helyzetben vagyunk, mert nálunk egyharmadad hölgyek aránya a mi frakciónkban, a kerületben legalábbis, és a életkorfa tekintetében pedig a Fidesznél 12 évvel fiatalabb a mi korfánk a 13. kerületben.
Köszönöm szépen a megjegyzést. Hát, hogyha figyeljük mindannyian a pártok politikai programját majd 2026-ra, szerintem ez is egy fontos szempont lehet, hogy kitűzik a célként akár a kvótarendszert, bár én annak nem nagyon vagyok híve, de azt, hogy minél többen kerüljenek be a politikába a helyi önkormányzati szinten, az fontos lenne. És amit itt érintettél, Jóska, én bevallom neked, hogy én tévedtem. De ezt neked is bevallom, Gábor, mert annak idején, amikor itt beszélgettünk még tavaly, Ága Attila kollapszológus mindig azt mondja, hogy ez a rendszer szétesőben van. Én meg abban azt mondtam, hogy nekem meg az az érzésem, mintha a 90 előtti utolsó 10 évet élnénk, és szerintem most jön a felvilágosult abszolutizmus időszaka, és jön egy konszolidáció. De be kell vallanom, hogy a kormány és az önkormányzatok viszonyát illetően hiába reménykedtem. Mert amit te utaltál, meg Kata is utalt rá, sajnos minden tovább folytatódik. Ugye folytatódik az a a rule by law, amit már említettünk, hogy nem csak Göd, hanem ahogy Paks elveszítette a fideszes többséget, most már Paks is elveszítette a helyi iparűzési adó bevételeket, meg a vagyon feletti rendelkezést, és ezt áttették a megyei önkormányzathoz. Nyilvánvaló, hogy ebben nem az az együttműködés valósul meg a kormány részéről, hogy partnernek tekintem az önkormányzatot, hanem hirtelen kell egy kiemelt beruházás. Ebben a pillanatban az ellenálló önkormányzatokkal szemben valamilyen módon ki kell lépni, és trükközünk, és azt mondjuk, áttesszük a kormányhoz közel álló megyei önkormányzathoz a döntéseket. Hogy ugyanilyen, de ez már inkább a Seattle rule of law, amikor játszanak, szillelik a jogállamiságot, azzal a technikával, amit most legutóbb is hallottunk, hogy Lázár János egyszerűen kijelenti, hogy holnaptól már pedig országosan védett műemlék a Turul szobor, így aztán nyugodtan azt csinál az önkormányzat, amit akar, mert nem tudja elvinni a helyéről. Tehát látszólag ez egy jogszerű lépés, de hát akkor is alapvetően ellentmond mindennek. Tehát Ákos, egyrészt arra azt szeretném kérdezni, te hogy látod, változott a kormányzat és az önkormányzatok viszonya, és lehet ebben valami változás, mert te csináltál például Navracsics Tiborral is egy riportot ebben a Booklineban, mint hogyha ott látszott volna valami pislákoló fény, még nem tudom eldönteni, hogy ez igazán egy lámpás vagy a szembejövő vonat, de ti hogy látjátok ezt a kormány-önkormányzat viszonyt?
Egy kicsit távolabbról indítanék, tehát az én véleményem az, és ezek a számok, amiket Gábor ismertetett, azért is tartom ezeket tragikusnak, mert az én álláspontom szerint egy önkormányzat nem lehet más lényegénél fogva, csak baloldali. Kiváltképp a NER-ben nem lehet más, amikor egyébként minden szociális feladatot rájuk tolt a rendszer, és ennek ellenére is azért a jobb oldal irányítás eléggé jelentősnek tűnik. De hogy miért is jutottunk ide, azt szerintem 2006-ban keresendő az oka, amikor az Összödi beszéd után a Fidesz újjá tudta magát építeni az önkormányzatokból, és Orbán Viktor egész egyszerűen rájött arra, hogy micsoda erő van az önkormányzásban, illetve micsoda anyagi erőforrásokat lehet bevonni általa. Ez szerintem tehát egy nagyon jól meghatározott politikai döntéshozatal következménye az, ami az önkormányzatokkal történik, amit csak felerősített egyébként az, hogy a Covid-válság idején az önkormányzatok átvették az állam végrehajtói szerepét, mert az állam lebénult, nemes egyszerűséggel lebénult, az önkormányzatok viszont fölcsillantották azt, ami egyébként eredendően az étoszuk lett volna, magát az önkormányzás képességét. Ez szerintem Orbán Viktort egyébként megrendítette, és felerősítette ezt a folyamatot. Viszont, hogyha abból indulunk ki, hogy egy előre eltervezett politikai döntéshozatal része az, ami az önkormányzatokkal és a közigazgatással történik, ebből az is következik szerintem, hogy nincs önkorrekciós képessége a rendszernek, szemben egy nagy gondolkodó valaki itt velem szemben, aki még valaha hitt ebben, nem is olyan régen, még egy évvel ezelőtt. És én azt gondolom, hogy Navracsics Tibor bár egy nagyon jól fölkészült szakember, és ez erősített meg a vele folytatott beszélgetés során, van nekünk egyébként közös múltunk még Veszprémből, hogy ő bármit meg fog csinálni, amit meg kell csinálnia, és amit mondanak neki. Visszatérve abból, hogy arra, hogyha abból indulunk ki, hogy egy politikai döntéshozatal sorozatnak egy előre tervezett politikai döntéshozatalról van szó, akkor szerintem védekezni is csak politikailag lehet ellene, nincsen más mód. És én szerintem ezt hagyták figyelmen kívül az önkormányzatok, és szegénykat bántani fogom. Tehát én azt gondolom, hogy az, ami 2010 után történt, az önkormányzatok tehetségtelenségén is múlik. Tehát például, ami a fővárosban történt, az állítom mindenféle kritikám ellenére, hogy Demszky Gábor alatt soha nem történhetett volna így meg. Ez az én állításom, ugyanis ő politikus volt, és politikai erőt tudott képviselni szemben azzal, amit Karácsony Gergely művel a fővárosban. Még valami, ami nagyon fontosnak tartok a nők szerepére, visszatérve, és a pártok szerepére. És azt gondolom, hogy Tüttő Kata kiváló volt a maga posztján, egészen magas színvonalon dolgozott. Ha véletlenül most nem az MSZP tagja, akkor továbbra is főpolgármester helyettes lehetne. Csak a saját tehetsége és a fölkészültsége okán.
Kénytelen vagy válaszolni.
Köszönöm, de valószínűleg nem így van már, hogy az a része, hogy ugye Kis Ambrus nem tagja semmilyen pártnak. Nem azon a logikán került oda, amit ő végigcsinált itt az elmúlt utolsó két év likviditás menedzsmentjében, azt én senki másnak nem kívánom, neki se, nem ezen múlik. Nyilván Karácsony Gergelyt másképp látjuk. Az biztos, hogy Karácsony Gergely nem az a típusú politikus, akit megszoktunk Magyarországon. És nem az a típusú politikus, akik most itt a valóságsó keretében kiabálnak egymással. Hála az égnek! Tehát azért ugye Budapest mutatja meg, egy csomó mindenben feladat a Budapestnek, hogy mutasson egy másik utat. Mutasson egy másfajta kormányzást. És Budapest ezt csinálta az elmúlt 5 évben, biztos lehetett volna jobban csinálni. De egyébként minden pénzelvonás, feladatelvonás és folyamatos kormányzati támadás ellenére Karácsony Gergely túlélte az 5 évet, és újra megválasztották Budapest főpolgármesterének, és ez politikai teljesítmény. És mutatott egy másfajta vezetési stílust. Megmutatta, hogy nem csak az az egyféle központosított, egy főnök van, én mindent eldöntök típusú vezetés létezhet, hogy lehet más egyébként a politika. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, ez egy óriási érték. Tehát, hogy ebben is mutattunk egy másfajta irányt. Még szoktam mondani, sokat vitatkozunk erről a részvételiségről. Ugye részvételi költségvetés, meg közösségi tervezés, ennek van-e értelme? Azt szoktam mondani, hogy itt a folyamat a lényeg. Az a típusú gondolkodás a lényeg ebben, hogy látjuk, hogy a demokrácia változik, hogy minden alakul át a világban. Látjuk, hogy a demokrácia is változik. Nem tudjuk, hogy hova megy. De az, hogy mi milyen irányba szeretnénk, hogy változzon, ez a fontos kérdés. Azt szeretnénk, hogy kevesebb ember döntsön, vagy azt, hogy több. És az egész részvételiségi folyamat az arról szól, hogy mi az irányát. Azt szeretnénk, ha több ember vehetne ebben részt, ha több ember szeretne ebben részt venni. Ezzel szemben az elmúlt 14 év kormányzása, meg ugye egy típusú eszközzel közelít minden problémát. Ezért egyirányú út. Ez az egyetlen eszköz van a tárukban, azzal közelítenek bármilyen szembejövő válságot, ez pedig a központosítás. Tehát még csak, ha még leveszem azt a részét, hogy hogy a helyi demokráciák veszélyesek lehetnek a kormányzatra, egyébként veszélyesek lehetnek, minden más problémát a Fidesz centralizációval kezelt. Legyen szó oktatásról, legyen szó egészségügyről, legyen szó hulladékgazdálkodásról, legyen szó vízügyről, mindenre. Beruházási törvény, tehát Lázár János bűne nem a turul, nem érdekel a turulmadár. Eleve már ugye törvénytelenület annak idején felállítva, még a Patyi András bűne volt az, hanem az építési beruházási törvény. Ugye mit csináltak? Nem elég, hogy elvették az összes önkormányzat összes pénzét. Talán neked még van, meg tudom számolni még a kezemen egyébként, hogy hány szabad önkormányzat van, legalább gazdaságilag. Meg tudom számolni, szerintem nincs 10-nél több. Aki még van lehetősége önállóan fejlesztésekről dönteni. Egyébként mindenki másnak annyi pénze van, éppen, hogy ki tudja fizetni a béreket, meg annyit kap év végén kompenzációt, hogy ne menjen csődbe. Mi nem. Mi görgetjük ugye ezt. Fejlesztés mi van? Amit a kormány jóvá hagy, az is olyan, amit a Lázár miniszter úr bonyolít le, ugye erről szól a beruházási törvény, hogy már egy óvodát se újíthatsz fel egyedül, csak ha a miniszter úr azt mondja, hogy rendben van. És ami az igazi dráma, az az Európai Uniós pénzeknek a nem érkezése. Tehát az a legnagyobb dráma.
Igen. Éppen téged akartalak jelenti.
Igen, a következő, tehát tételmondatom nekem az, hogy változás csak rendszerváltozással fog történni. Tehát ez nem javítható, nem, tehát a szándék sincs rá, meg az eszköztár is az kialakult, és ezen nem fognak változtatni. Hadd mondjak erre példákat. A 3 éves konvergencia program leadásakor az önkormányzatok forrásai, Tamás talán jobban megmondja, Katona Tamás, hogy csökkenő tendenciát adtak le. Tehát nem növekszik az önkormányzatoknak a forrása a következő 3 esztendőben. Példát mondjak hozzá, én valorizáltan kiszámoltam, 2010-től a mi egy önkormányzatunkat 100 milliárd forinttal szabadították meg. Ez a gépjárműadó, az SZIA, az idegenforgalmi adó, és minden egyéb terhek, szolidaritási adónak a fizetése, stb. Stb. Ez valorizáltan 100 milliárd forintos nagyságrend. Azért ez nem kevésbé, és ez egy önkormányzat. Tehát még hogyha nagyobb önkormányzatokhoz is tartozunk a magunk részéről. Úgyhogy én azt mondom, hogy a demokrácia elbábozása folytatódik azért addig, ameddig az Európai Unió tagjai vagyunk. Ha netán Európai Unió tagjai leszünk, akkor nem lesznek önkormányzatok. Akkor addig ez a bábozás végig fog folytatódni.
Igen, hát én mikor voltam Kanadában, vagy Ukrajnában, kanadai kormány megbízásából, az volt a szerencsém, hogy én láttam a tanácsrendszert is, meg láttam az önkormányzati rendszert is. Most ez nem annyira jó érzés, hogy látom ennek az előjeleit, hogy visszajön a tanácsrendszernek néhány jellegzetessége a mai korban, de az biztos, hogy a kormány részéről nem várható rendszeren belüli változtatás, tehát itt valóban valamilyen más alternatíva kell. Ezért figyelni kell, mit mondanak 2026-ra azok, akik hatalmat akarnak országos szinten, és szerintem az is izgalmas kérdés lesz, hogy baloldali vagy jobboldali kérdése az önkormányzatok kérdése. Én inkább azt mondom, hogy itt kezdem mondom. A helyi autonómia kérdése az demokrácia kérdése. Tehát aki demokrata, az védi az autonómiákat. Nem csak az önkormányzatokét, másfajta autonómiákat is. Egy központi hatalommal, ezzel a NER rendszerrel szemben mindenfajta autonómiát védeni kell. Tehát itt kéne valamilyen más megoldás. Gábor, te hogy látod, hogy van erre esély beleértve azt is, hogy partnerség még kialakul, vagy összefogás az önkormányzatok között ebbe az irányba?
Hát én azt gondolom, hogy amit mondott Tüttő Kata az önkormányzati szövetségeket, illetően ezt alá tudom írni. Sajnos, tulajdonképpen a nyugdíjba vonulásom egyik oka ez volt, hogy úgy láttam, hogy ez nem tud így tovább menni, és hát Szegvári Péterrel mi egy hatalmas dolgot alkottunk, ezt szeretném itt kihangosítani, nagyon, nagyon komoly munkát végeztünk, és jót, olyannyira jó munkát végeztünk, hogy az Orbán kormány határozattal hagyta jóvá azt a megállapodást, amit a kormány kötött az önkormányzati szövetségekkel. Ennek volt egy olyan eleme is, hogy az önkormányzati szövetségek is megállapodtak, hogy hogyan fognak dolgozni együtt, hogy a kormánnyal lehessen tárgyalni, és mind a két oldalon elszabotálták a történetet. Tehát a önkormányzati
volt olyan önkormányzati szövetség, aki alá se írta.
Volt olyan is, de ennél rosszabb az, amelyik aláírta, a Megyei Jogú Városok Szövetsége, és amikor Soros elnöke volt a szövetségeknek, nem hívta össze egyszer se a szövetségeket megbeszélése. Na most úgy tárgyalni a kormánnyal, hogy előtte nem egyezünk meg, nem lehet. Tehát van egy hatályban lévő megállapodásunk, a kutya se tartja be. De mondjuk Magyarországon ez nem egy nagy dolog. Ha betartanák, akkor megváltoztatnák a szabályt, nyilvánvaló módon. Tehát ez az egyik. A másik, nekem csalódás a 19 óta eltelt 5 év, abból a szempontból, ahol úgymond szabad önkormányzatok jöttek létre, hogy ez a jól induló együttműködés tulajdonképpen nem hozta azt, hogy most akkor mitől baloldali X önkormányzat a teljesítménye meg a tevékenysége alapján, és hát itt van mellettem tényleg Tóth József. December 11-én mindenki a maga helyén és módján általa választott itallal, ez lehet alkoholos vagy üdítő jellegű, az egészségére kocincsunk, mert 30 éve polgármester Tóth József Angyalföldön. Tehát ez egy óriási, szerintem ez egy óriási dolog, és a, ő általa vezetett önkormányzat az, amelyikhez járni kéne tanulni. Tehát, és ezt tartom nagy hibának, hogy volt egy 5 éves időszak, és nagyon, relatíve nagyon kevesen mentek el tanulni, és együtt megcsinálni azt, hogy most megmutatni, hogy hogyan lehet másképp önkormányozni. Tehát mik azok a... Ez egy nagy mulasztás volt, de én mindig is egy reménykedő típus voltam. Tehát Kata, én ez az idealisztikus ezért vagyok, felhőben járó. Tehát én azt gondolom, hogy amíg van önkormányzat Magyarország, választás Magyarországa, addig vannak önkormányzatok is, mert mindig lesz egy figura, aki kellően őrült ahhoz, hogy vállalja ezt a szerepet. Ha társakkal indul, már pedig csak úgy van értelme, akkor vannak társak, akikkel még adott esetben jó kedvel is lehet ezt a sztorit csinálni. Akkor is, amikor nincs pénz. Tehát én úgy gondolom, hogy a főváros egy külön szám. Tehát én ezt én elismerem, hogy a főváros egy külön szám. Óriási dolgokat csinálnak a önkormányzatok ma is. Tehát ma is ebben a nyomorult világban. Ott van a nagy baj, ahol depresszívvé válik az önkormányzat vezetése is, mert az akkor kukába viszi a települést. És a lényeg az együttműködésben van. Én azt gondolom, hogy ennek számtalan formáját kellene és kell is kialakítani még mindig, mert ebben óriási erő van. Hálózatosodásban tökéletes egyetértek, hogy mindenféle hálókat kell szőni annak érdekében, hogy erősebb legyen ez a közösség. Azok az erők, amik még vannak, azokat helyzetbe hozni, és sok új ember most jött be azért a rendszerbe. Tehát azért az egyharmad újból nagyon sok értékes van, akikkel érdemes lesz foglalkozni.
Én maximálisan osztom a véleményedet arról, hogy
jó dolgot már... csináltunk.
Nem. Egyébként igen, csak... hogy Tóth Jóskától lehet tanulni, de hadd mondjak egy anekdótát ehhez. Amikor még polgármesterekből lehetett a közgyűlés tagjait verbúválni, és a listán kötelező volt olyanokat jelölni, akik veszítettek, akkor a Fideszbe nagy versengés folyt azért, hogy ki induljon a 13. kerületbe polgármesterként, akit megfelelő helyen a listán be tudtak juttatni a közgyűlésbe, hogy utána ő már lehessen főpolgármester helyette. Tehát az élet ilyet is produkáljós, ha nem csak bal oldalon, a másik oldalon is tudja. De ami igazán izgalmas, hogy megállapodás, és említetted a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. Ugye 2005-ben kezdtünk el ezzel foglalkozni, mert akkor még a Fővárosi Közmunkák Tanácsa mintájára abban gondolkodtunk, hogy érdemes kormány és főváros párbeszédet kialakítani. 2005. Most már nem úgy hívják a 2018-ban kialakított formát, hanem Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, aminek az az ok, hogy 2005-ben, amikor elküldtük a miniszterelnöki hivatalba a javaslatot, akkor ez a munkaügyi tárcánál kötött ki, mert a mai szóhasználatban a közmunkát már mindenki másként értelmezi. És azért, hogyha valaki itt a madástéren elmegy, lássa a címerben az FKT-t, mert ugye ez a közfejlesztések, közmunkák tanácsa mintájára, vagy eszközeiből épült ez a gyönyörű rész a Budapesten kívül, a logót nem kell megváltoztatni, nem kell leverni a címert, maradhat FKT. Nagyon jó, hogy van ilyen, és tényleg értek el eredményeket. Agglomerációs vasúti tervben, kiemelt beruházásokban, amikre rábólinthattak a különféle operatív programokban. Egy baja van, hogy 2019 óta nem működik. Mert hogy ez egy kormányhatározattal jön létre. És most a közgyűlésben láttam, hogy felterjesztési joggal él a közgyűlés, hogy az összetételén változtatni kell. Én egy kicsit bátrabb lennék, mert én azt gondolom, hogy a felterjesztési jogban én inkább a törvényben történő rögzítését javasolnám az FKT-nak, mert most önmagában, hogy egy kormányhatározatban változtatunk az összetételen, az nem biztos, hogy elegendő garancia arra, hogy ez működik is. Persze a törvényre sincs semmi garancia, hiszen ma már összecsúszott a törvényhozás is, meg az alkotmányozás is, ennek sem látunk garanciáit. De egy dolog fontos, említetted Kata, hogy elmaradnak az uniós pénzek, de az viszont látható, hogy maradtak közvetlen európai uniós források, amik elérhetők, csak hogy ennek van egy nagy kihívása az önkormányzatok számára. A legtöbb ilyen uniós forrás az partnerséggel érhető el. Önkormányzatok határon túl, önkormányzatok más szektor képviselőivel való együttműködésben. Tehát te hogy látod, hogy van ebben valami előrelépés, vagy lehetőség, hogyha így építjük fel a rendszert, hogy az önkormányzatok próbálnak ebbe az irányba is elmenni, annak hiányában, hogy a nagy pénzek persze nincsen.
Ez egy kiegészítő elem. Ugye nem helyettesíti azt, hogy az önkormányzatok a saját bevételeik egy részéről legalább dönthessenek. Ugye, tehát szerintem már a közfejlesztések tanácsánál, és ugye ott is szét kellett volna választani. Mert nyilván vannak nagy országos ügyek, amikor az ország fővárosáról beszélünk, annak az újjáépítéséről, az a kormány és a főváros közötti hosszú távú, kiszámítható együttműködés keretében képzelhető el. Ugye nem lehet egyik évre a másikra, úgyhogy egyik évben van pénz, a másikban nincs, úgy nem lehet. Ugye egy 30 éves terv kell, tudjuk, hogy hol vagyunk, hova akarunk eljutni, erre kellene a közfejlesztések tanácsa, ugye. De csak akkor működik, ha mind a két fél akarja. Ugye, az egyik fél nem akarja, akkor lehet ez bármilyen törvényben, ez nem lesz, ugye ez kiderült. 20 óta nem üzemelteti a kormány ezt az intézményt. És ez óriási baj. Ugye, ami szint hiányzik, és az nem odavaló, de már oda került Tarlós főpolgármester úr alatt is, a város működő képességének a megtartása, tehát a meglévő infrastruktúra életben tartása. Tehát ugye az abszurd, hogy egy Budapest nem volt képes saját maga a legnagyobb vasútját életbe tartani, a hármas metrót. Tehát ugye az is gyakorlatilag 100%-ban EU-s és állami támogatással lett felújítva, nem meghosszabbítva, nem egy új metróról beszélünk, a meglévő infrastruktúra életbetartásáról. De hév azért került át a kormányhoz, mert a fővárostól elvitték a pénzt. De a kormány se tette hozzá, hát ugyanez volt az egészségügyjel. Innen átkerült oda, semmivel se került bele több pénz. Az iskola addig lett bele pénz rakva, amíg a kerületnél volt, utána ment a kormányhoz, semmi pénz nem került bele. De ugye a meglévő utak, hidak, intézmények életben tartása az nem egy ilyen kormányzati megállapodás függvényeként, hogy legyen. Mi a baj az EU-s pénzekkel? Ugye mi történt itthon? Ugye az EU-s pénz az adalékanyag és nem üzemanyag. Ugye itthon mi összekevertük ezt a két dolgot. Az EU-s pénz nem arra van, hogy kiváltsa az üzemanyagot, a hazai forrást, hanem arra, hogy mellé kerüljön, és jobb legyen az eredmény. Tehát ha átépítünk valamit, akkor abban még építsünk bele plusz dolgot, hogy tisztább legyen a levegő, több legyen a zöld, megfogjuk a csapadékot, de nehogy már EU-s pénzből cseréljük ki a vízvezetéket, amit egyébként a hazai forrásból kéne kicserélni. De itthon mi történt, nem csak itthon, máshol is? Hogy az üzemanyag helyet használtuk. Az üzemanyagot meg betöltöttük a stadionba, ugye? Hol működnek jól az uniós források? Ahol a hazai forrás mellé rakják egyébként az EU-s pénzeket. Mi van a közvetlen pénzekkel? Ez minimális. Mik vannak? Vannak a biodiverzitási programok, tök jó, mi is nyertünk ilyen pénzt, lesz több sáska, a Tétényi fennsíkon szuper, de ettől a város nem fog működni. Vannak európai szociális alappénzek, szuper, mert legalább a lakásügynökséget meg tudjuk csinálni. Van a klímasemleges városmisszióhoz valami minimális pénz, meg tudjuk csinálni az energiaügynökséget, valami keretet el tudunk indítani. Ugye, van pénz egyébként. És nekem mi fájt borzasztóan, hogy itt volt ez a helyreállítási alap. Budapest az egészet el tudta volna költeni. Több ezer milliárdot el tudtunk volna költeni, mert annyi pénz hiányzik a rendszerből. És az ország lemondott róla. Az egészről. Ugye, mi történik? Ma az önkormányzatoknak nincs saját fejlesztési forrása, mindenki strukturálisan a kohéziós pénzeket használ, hogy legalább valami épüljön. Önerő már senkinek nincs. És ugye ezek a pénzek nem érkeznek. És ugye ez az alapinfrastruktúránk életbetartásáról szól, ami egyébként abszurd. Tehát az, hogy egy Budapest, aki nem is kéne, hogy jogosultja legyen semmilyen kohéziós forrásnak, hiszen fejlettebb az uniós átlagnál. És hogy mi arra szorulunk, hogy abból építsünk bármit. Egyébként ez abszurd, nem szabadna így lennie. Jók ezek az együttműködések egyébként, tehát olyan kiegészítésnek jó, mert ezek a horizont programok, ahol egy csomó európai város együtt gondolkozik, és kitalál valami újat, mert ezek erről szólnak, hogy összeül Bologna, összeül Bécs, Budapest, Barcelona, és akkor együtt gondolkozik azon, hogy milyen energiaközösséget lehet csinálni, valami újat kitalál. Ez egy szuper dolog, mert ugye szoktuk mondani az önkormányzatok, nagyon fontos ilyen innovációs laborok is. Mert ugye látjuk nagyjából, hova kéne eljussunk, de nem mindenkinek ugyanaz az útja. Ugye mindenkinek külön utat kell vágnia. A saját közössége, sebessége, képessége alapján nem ugyanaz az útja minden önkormányzatnak, minden tagállamnak. Ezért jók ezek az önkormányzatok, ezért kellene megerősíteni. Na, befejeztem.
Igen, de én amiért én ezt mondtam, ez pont csak annyi annak a folytatása volt, amit Gábor említett. Hogy partnerség, együttműködés, kooperáció, az egyébként is hiányzik a magyar politikai kultúrából, de az önkormányzatok nagyobb részénél is. Tehát ezek inkább csak erre valók, hogy ezt a tudást, ezt a kapacitást ki tud építeni, de az valóban igaz, hogy az uniós források elvileg addicionális hozzáadott források kéne, hogy legyenek olyan dolgokhoz, amire van saját fejlesztés. De ha ma megnézed az önkormányzatok nagyobb része, a központi költségvetés köldökzsinórján lóg. 80% nem rendelkezik saját forrással. És még akik rendelkeztek, azokat kizárták a hitel- és tőkepiacból is, azok is most már csak a kormány jóváhagyásával közlekedhetnek a hitel- és a kötvénykibocsátás irányába, ahol pedig diszkrecionális döntés van. És itt most már, hadd mondjam neked, a rendszer már nem csak a baloldaliakat bántja. Ez a kiszolgáltatottság a központi döntéseknek és az előre nem látható ügyek, ezek már nem csak a baloldali, meg nem fideszes polgármestereket és önkormányzatokat zavarják, ezt az autonómiára törekvő önkormányzati vezetőt zavarják, tehát mindenkit. És ennek van romboló hatása a politikai kultúrára is, és én csak azért mondom ezt, Ákos, mert hogy én azt gondolom, hogy az önkormányzati autonómiát vallunk, és ebben Cserpalkovics épp úgy beletartozik, mint Botka. Vagy Tóth József épp úgy beletartozik, mint az újonnan választott pápai polgármester. Tehát akiket zavar az, hogy kiszolgáltatottak, nem lehet előre számítani arra, hogy autonómia van. Nincs politikai, nincs jogi, nincs gazdasági önállóság. Csak a kiszolgáltatottság, ez nem működik. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kellene tovább kérdezősködnünk, hogy na és akkor ki vállalja föl, hogy változtat ezen a rendszeren, akkor hihetünk-e annak, aki ezt mutatja, vagy nem? Akkor most reagálj erre.
Nem, én szerintem ez teljes félreértés a tekintetben. Én azt mondom, hogy az önkormányzatiság lényege a baloldaliság. Ez nem azt jelenti, hogy most kivezeti baloldali vagy jobboldali vezeti. Maga az önkormányzatiság baloldali. De ugye amit itt most körbejárunk, az maga az Armageddon. Ezt azért szeretném jelezni. Tehát az, hogy a tanár úr azért már sokszor megírta mindenféle módon, de lényegében az a megállapításának a lényege, hogy az Orbán kormány saját csapdájában vergődik. Ez megerősíthetem, itt úgy kell területfejlesztést végrehajtani, hogy nem lesz már uniós pénzek. Szerintem érdemes ebből kiindulni, legalábbis az Orbán kormány időszak alatt nem lesznek, és szerintem a 2028-as pénzügyi ciklusban is a kohéziós alapok azok nagyon-nagyon-nagyon megszűkülni fognak Magyarország, és egyébként is a régió számára, de Magyarország számára kifejezetten szűkülni fognak a nagyobb államok, Németország és más általában a migrációban erőteljesebben érintett államok erőteljesebb részvétele miatt a kohéziós alapokból való elvonás erőteljesebb. Tehát ők többet fognak kapni. Nekem ez az érzésem. Na most ezen belül persze aztán lehet mozogni, Navracsics Tibor próbál mozogni, csinál egy gyönyörű szép területfejlesztési törvényt, tényleg meg lehet nézni, nagyon baba, szép az egész, csak nincs alapja. Nincsen alapja, mert nincsenek önkormányzatok, nincs önkormányzatiság, olyan, mint egy ház, amit majd a szépen alá fog mosni a víz, és lehet vele hencegni, hogy milyen jó területfejlesztési törvényük van, az van egyébként, csak nem lesz benne pénz. Azon kívül, amit az állam oda fog hozzá tudni tenni, ha egyébként lesz az államnak pénztermelő képessége, ugyanis jelen pillanatban nincsen. Tehát az a legnagyobb baj, hogy az elmúlt 20 évben az uniós forrásainkat úgy éltük föl, hogy abból mi most már nem fogunk tudni kinyerni igazándiból semmit. Tehát én szerintem az, hogy eltrógerkodtuk azt, amit az Európai Unió biztosított számunkra, az egy tényszerű megállapítás.
Hadd mondjam, elméleti kérdés, és ez megint nagy adósság. 1990 óta az önkormányzati rendszerbe a amortizáció nem elrendezett dolog. Ez alapkérdés. Hát ma a különbség a tanácsrendszer és a önkormányzatiság között az egyik, hogy saját vagyonnal rendelkeznek az önkormányzatok, akkor bizony az amortizáció is működni kellene, hogy legyen, és nem működik az amortizáció. Én tudom azt, hogy nálunk legalább évente 3 milliárdot kell fejleszteni ahhoz, mert annyi a leírás. Tehát ilyen értelemben ez mindenkinek a bűne, kurzustól független dolog. A második az, hogy bajba vannak ma azok az önkormányzatok, akiknél a kormány megelőlegezte a fejlesztéseket, mert most, mivel nincs Európa pénz, ezért a kormány vonja vissza ezeket a fejlesztéseket, még olyan esetben is, amikor már 90%-os készültségi fokba van, és utána az önkormányzat vagy hitelt vesz fel, vagy nem tudja, hogy mit csinál a fejlesztéseivel, mert nem lesz, és nincs forrás rá. Ez gyakorlati kérdés, és egyetértek avval, hogy ebbe a ciklusba nem számíthatunk Európai Uniós forrásra. De én azt láttam, hogy a magyar teljesítményben az Európai Uniós forrás az elmúlt időszakban azért az nagy teljesítmény volt, mert 4000 kilométer vasutat, vagy mennyit újítottunk meg, mennyien úthálózatot újítottuk meg. A magyar gazdaság teljesítménye 60% lenne az Európai Uniós forrás nélkül. Önkormányzatok is azért csak-csak jutottak Európai Uniós forráshoz, és ez nagyon hiányzik a fejlesztési ágon, elsősorban a önkormányzatoknak, és egyetértek, hogy nem üzemeltetésre, meg működésre kell használni ezeket a forrásokat.
Mert hogy ezek egyébként fejlesztési források lennének. Egy utolsó körkérdés hadd tegyek fel mindenkinek, hogy ha úgy értjük, hogy az idealizált önkormányzati autonómiára nem sírunk annyira, amely azért hordott magában ellentmondásokat, mondjuk 90-ben az 1500 tanácsot váltottuk fel 3200 önkormányzattal, nem építettünk az önkormányzati társulásra, pedig voltak rá kísérletek, inkább államosítottuk, centralizáltuk a feladatokat ahelyett, hogy a kooperációra építve oldottuk volna meg. Nincs igazán középszintű önkormányzatunk. A főváros nem oldotta meg a maga agglomerációs kapcsolatrendszerét, nem működnek a városhálózatok, nem lehet ezt kialakítani. Ha ti ilyenekben gondolkodtok, akkor mit mondanátok 2026-ban, hogyan képzelitek el az önkormányzatok jövőjét? Tehát mit keresünk akkor azok üzenetében, akiket figyelünk árgus szemekkel, hogy majd mondanak valamit? Itt kezdem.
Ugye nagyon hiányzik a régió itthon, tehát ha nem számoljuk fel a 3200 önkormányzatot, akkor nagyon-nagyon hiányzik az a regionális szint, ami tök jól működik az olaszoknál például. Tehát látszik, összefogják a településeket, a feladatokat, használják, de nyilván ehhez kell hatáskör, kiszámíthatóság, költségvetési forrás, kell a gazdasági szabadság, döntési szabadság. Budapestről meg hát hihetetlenül hiányzik a nagy Budapest, ugye? Tehát anélkül az egy, hát egy tragédiába torkolott valójában. Ugye a városlakók kiköltöztek, az infrastruktúra meg nem épült meg. És ezt így utólag rendbe tenni borzasztóan nehéz, de ugye még sose késő, mert ugye nem állt le a folyamat. Ez biztos benne lenne.
Én azt mondom, a legfontosabb az, hogy a önkormányzás joga az a helyben lakók és az állampolgárok közösségének a joga legyen. Ez alapkérdés. Ebben nem történik változás, akkor beszélhetünk bármiről. És hát ugye, amit mondottam az elején, hogy nem felel meg az Európai Önkormányzati Chartának a mostani önkormányzati törvény, ez alaptézise a chartának, ha jól emlékszem, hogy a önkormányzás joga a helyben lakókat és az állampolgárokat illeti meg. Ha ez felfogásban nem történik változás, akkor, és én ezt fogom keresni, ha tetszik, a 26-os programokba, hogy gyökereiben kell megváltoztatni ezt a kérdést.
Én is úgy gondolom, hogy ezzel az alaptörvénnyel nem lehet önkormányzatiságról beszélni. Tehát ha marad ez a hatalomgyakorlási filozófia, akkor itt nem lesz önkormányzatiság érdemben. Tehát lehet finomkodni, meg lehet, amit te is mondtál, lehetnek ilyen légvárépítések árvíz idején, tehát sok mindent lehet csinálni, de ennek semmi értelme nincsen. Tehát decentralizálni kéne ésszel, és a szubszidiaritás elvét valóságossá tenni. Tehát nem szétteríteni a lehetetlenséget, mint ahogy azért csináltuk 90-től sok tekintetben, hanem oda rakni a feladatot, ahol képesség is, erő is, feltételrendszer adva van, mik azok a csoportosodások, amiket meg lehet csinálni. Ezután lehet akkor a struktúráról beszélni, hogy ez hogyan rakom össze, és egy folyamatos, tehát kiszámítható szabályozás, de folyamatos visszacsatolás és vizsgálódás. Tehát az, hogy államosítunk, mindent elvisz az állam, és a kutya nem nézi meg, hogy ez most jó vagy nem jó. Tehát én látom, hogy nem jó, de ezt tényszerűen kéne kimutatni, hogy nem jó. Miért? Akkor mi nem lehet akkor visszahozni, ha nem jó? Önkorrekció nincs, tehát ebben a hatalomjátékban nincsen. Tehát alapjaiban kell tulajdonképpen változtatni. Tehát az egész kormányzati hatalomgyakorlási rendszert kell újra rakni, és abban az egyik tartó pillér kell legyen az önkormányzati világ. Röhely az, hogy milyen önkormányzatokról beszélünk, amikor a saját útjának a felújítását nem tudja megtervezni és végre hajtani. Akkor miről akarunk beszélgetni? Tehát pályázunk meg, ez egy autonómia. Hát a polgármester szerencsétlen azért válik gerinctelenné, mert hajbókolnia kell, meg oda kell dörgölőzni, hogy a pártitkár, nek hívják ezt a választókerületi elnök, hogy az akkor járjon ki neki valami kis elképet. Tehát amikor a szereplők alázkodnak meg az első számú, leglegitimebb választott szereplő, akkor nagyon-nagyon nagy a baj.
Ugye az én véleményem az, hogy a polgármesterek, hogyha nem tudják végrehajtani a programjukat, akkor nem tudnak eleget tenni azért annak, amiért megválasztották őket, tehát alkotmányos deficit van, már pedig nem tudják végrehajtani, mert nem tudnak hosszú távon tervezni, nem tudnak 5 évre tervezni, nem tudnak tulajdonképpen egy 1/2 évre sem, mert ahogy Tóth József mondta egyszer, nekem minden nap gyomorbőrcsel kelnek föl annak kapcsán, hogy mi van éppen aznap a magyar közlönyben, és valószínűleg joggal érzik úgy. Én azt gondolom, hogy itt lehet szépségtapaszokról beszélni, hogyha 2026-ban nincs kormányváltás, akkor az önkormányzatiság lényegében megszűnik Magyarországon. Egyébként lenne hova visszanyúlni, épp a Covid-ra tudok visszautalni, illetve olyan személyiségekre, akikből sajnos azt gondolom, hogy egyre kevesebb van, mert kiöregednek lassan, ez az igazság. Nézzenek ránk, kivéve Katát. Tehát ezekből a bölényekből, akik még tudták, hogy mi az önkormányzatiság, egyre kevesebben vannak, és maga a polgármester szakma az kezd leértékelődni, kiváltképp a kis települések szintjén. Ugye elég csak mondjuk a Hernád Szent Andrási csoda létrehozójáról, az üveges nevezetű polgármesterről beszélni, aki tényleg csoda dolgokat csinált azon a kis településen, és most már nem indult el, mert nem látja értelmét. Mert nem látja értelmét. Fölörlődött, nem látja értelmét, bedarálták, nagyon sokféleképpen meg tudom fogalmazni. A helyzet az, hogyha 2026-ban nincs kormányváltás, nincs önkormányzatiság sem. Ez az én véleményem.
Zongor Gábor közpiktor barátomnak volt egy kiállítása az Éjszaka csodái címen. Vörös Sándortól idéznék én csak, aki azt mondta, hogy megmondtam én már ezerszer, hibázik a mai rendszer, államreform kéne régen. Én is egyetértek ezzel, és akkor nagyon köszönjük a jelenlévőknek a figyelmet, a vitapartnereinknek az itt létet, és hadd hívjam fel két rendezvényre a figyelmet. A Progress Alapítványnak november 5-én folytatódik ez a sorozata, de a Belvárosi Szabad Egyetemnek október 29-én 17 órakor lesz a következő rendezvénye, Kardos Péter vezetésével Kincses Gyula és Veltner János lesznek a vitapartnerek az egészségügyről. És Kardos Péteréknek továbbra is köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, viszont
köszönjük.